Ez itt a Popkulcsajok, stb. 75. adása, én Neptünde vagyok.
Én pedig Budács Hóbigin. Sziasztok!
A mai alkalommal pedig elérkeztünk az éves szokásos december elejé könyvajánlós adásunkhoz, amiben olyan könyveket ajánlunk, amiket vagy mi kapnánk szívesen ajándékba, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy jó szívvel lehet ajándékba adni különböző típusú embereknek. A válogatásunk az kicsit ilyen eklektikusra sikerült. Próbáltuk követni a tavalyi beosztást, legalábbis a témák szerint, de kiderült, hogy olyan téma, amiben egyszerűen nem találtunk semmi olyan különlegeset, vagy kiemelkedőt, ami úgy érdekelne minket. Meg hát úgy tűnik, hogy úgy leszünk majd felosztva, hogy én a magyar könyvpiacot fedem le, a Brigi pedig inkább angol nyelvű könyveket sorolgat. Akkor ugye azzal szoktuk kezdeni, a gyerekkönyvek, mert hát nálunk mondjuk most már lassan a kicsiknek, az óvisoknak szóló könyvekből kifelé tartunk, de azért még mindig van néhány szerző, akiknek a munkássága az érdekesnek tűnik. Ezekben a könyvekben az az egyik legszebb, hogy olyan cuki kis rajzok vannak benne. Például van ez a dán szerzőpáros, az az Annie M. G. Schmidt és a Fib Westendorp, akiknek a nevét nehéz kiejteni, és a Fib Westendorp az illusztrátor, az Annie M. G. Schmidt pedig a szerző, és ők nagyon sok könyvben dolgoztak együtt. Most van egy ilyen sorozat, a Janó és Janka meséi, aminek eddig így 5 része jelent meg. Az első 4 az így az évszakokkal foglalkozott, olyan, és olyankor ilyen kisgyerekek, ilyen oviskorúak, és akkor barátok, szomszédok, és akkor ugye együtt vannak mindenféle kalandjaik. Ugye az első 4 az így az évszakokról szólt, és most van egy mikulásos mesekönyv is, amiben a Mikulást várják. De ő nekik volt ez a Titi a toronyház tetején, az volt az első ilyen mesekönyv, amit olvastunk tőlük, és nagyon tetszett. Megmondom, hát a rajzok azok szenzációsak, és tök sokat adnak hozzá a meséhez. Az az igazság, hogy én igazából ugye a Janó és Jankánál magáról a történetekkel annyira nem vagyok kibékülve, mert nagyon-nagyon egyszerűek, tehát ez tényleg ilyen pici óvod, nagyon rövidek, és nagyon egyszerűek, viszont a rajzok azok úgy kb. Mindent visznek. Na mindegy, de azért az aranyos, tehát ezt lehet azért óvisoknak ajándékba adni. A másik, ahol meg a maga a szerző illusztrálja van, az a Dániel Andrásnak ez a Kuflik sorozata, ami roppant cuki. Van ennek is téli meséje, ez a Kuflik a hóban. Aztán aki még szintén ilyen óvodás meséket ír, ez a Turbúj Lilla, és neki van egy ilyen Pepe nevű kisfiú, fős, a kiscsoportos, meg nagycsoportos könyvei vannak, és az egyik legjobb így a sorozatból ez a Talált szív, aminek olyan szép kis illusztrációi vannak, meg ilyen olyan jó pofán mesél egy csomó dologról, és benn van tök sok okos dolog, és egyszerűen, de nem bután, nincsen lebutítva. Aztán, akit még így mindenképpen bármilyen ovisnak ajánlok, és őt adják ki mindenféle méretben, és keményben, és puhában, és ez pedig a Julia Donaldson. De lehet, hogy őróla már beszéltünk. Ugye neki van a graffaló, meg a boszorkányos, tehát ő még mindig ilyen, hogy bármikor, bármilyen mennyiségben lehet adni. És már elég kicsinek is oda lehet adni, mert a rajzokat el lehet nézegetni, anyuka felolvas ugye a mesét, és közben meg jó kemény kötésű, például a graffaló, és még ha meg is rágcsálja, akkor is lehet használni egy darabig.
Nekem pedig az elmúlt nagyjából 3 hónapban a Facebook folyamatosan ezt a személyre szabott mesekönyvet ajánlgatta, ami valószínűleg nem csak nekem, hanem mindenki másnak is, ez az I Lost My Name mesekönyvet, te azt láttad? Amit...
Nem. Jaj, de igen! Ó, igen.
Azt hittem, hogy nem sikerült így a Facebook ez a targetált marketingje, hogy engem megcélzott vele, téged meg nem. Hogy ugye minden gyereknek a saját nevére szólóan lehet ezt megrendelni. És a történetet pontosan nem tudom, hogy miről szól, mert nem ruháztam még be egyre magamnak, de ugye valószínűleg ugyanazokat az igényeket elégíti ki, mint amit egy kisgyerekes szülő ismerőseim mondanak, hogy például az Anna Peti Gergőt szeretik a gyerekek, hogyha úgy mesélik, hogy az Anna Peti és Gergő helyett a saját gyerekeiket szövik bele a mesébe, úgyhogy ez itt valószínűleg ilyen házbarkács módszernél sokkal szebben valósul meg, és meg lehet rendelni bármilyen névre ezt a könyvecskét.
Hát tudod, még amikor mi főiskolások voltunk, volt egy barátnőm, akivel azt találtuk ki, hogy milyen könyvet fogunk csinálni. Tehát ilyen, akkor még nem volt internet, meg semmi, de elkezdtünk ilyen gondolkozni rajta, hogy ez milyen jó lenne, hogy ilyen személyre szóló mesekönyvet. Mert neki a testvére volt illusztrátor, és akkor, hogy ő megillusztrálná, és akkor írnánk hozzá egy mesét, én, mint könyvtáros, így valamennyire a könyvnek a külsejével esetleg tudnék foglalkozni, tehát egy ilyen nagyszerű ötletünk volt,
Na,
ami így hamvába hót.
és milyen startup lehetett volna belőle, de remélem, hogy
Aha.
most így mind a ketten magatokban néztek ennek a hallatán, hogy ezt így meg lehetett volna csinálni már hány évvel ezelőtt, és most a tiédek lenne a nagy pénz.
Igen, ráadásul angol szakos volt, tehát igazából letarolhattuk volna az angol nyelvű részét is a világnak.
Látod, ezt mondja a Lin-Manuel Miranda is, hogy ezért kell megvalósítani az ötleteidet, mert ha nem, akkor utána majd verheted a fejedet a falba.
Igen, hogy nem történt semmi.
Hát, ő is megmondta, én is megmondtam.
Igen, de hát akkor még Lin-Manuel Miranda se volt, amikor mi ezt így elvetettük, hogy akkor majd egyszer csinálunk egy ilyet, és ezt nem mindenki megelőzött. Na, de személyre szóló mesekönyv. Egyébként tényleg most már ezeket az interneten biztos lehet egy csomót ilyen trendelni. Vagy pedig most kéne Kickstarter-t csinálni erre, hogy aztán jövő karácsony, tehát most már késő persze a mostani karácsonyra, de mondjuk ha februárban az ember elindítaná, akkor úgy karácsonyra tényleg lehetne ilyeneket csinálni. Lépjünk tovább.
Hát fájó szívvel, de.
Fájó szívvel, igen. Na, kisiskolások. Ez a kategória nálunk most nagyon élénk, ugyanis a nagyobbik fiam állandóan olvas, még órán is, de hát erre nem tudok rászólni. Mert ennek ellenére azért hozza haza jó jegyeket, de amikor unatkozik, akkor olvas. És hogyha olyan könyv van, akkor viszi magával az iskolába, és 2 nap alatt kiolvassa. Úgyhogy egyik nap elviszi, 2 nap múlva hazahozza, és visz egy másikat. Ugye kicsit örülök neki azért, hogy ez így működik. És ugye aminek meg még örülök, és ezt így folyamatosan szerzem is be, az Így neveld a sárkányodat végre fölé lett teljesen. Ugye tavaly azt hiszem pont beszéltünk róla, hogy már a negyedik részénél tartanak a könyvnek, és most már a 7. is megjelent magyarul, úgyhogy lassan tolérjük a külföldit, ahol meg 12-nél tart, úgy, azt hiszem, a sorozat. Nagyon örülök neki, mert ez nagyon jó pofa. És ilyen fiúknak, lányoknak egyaránt, 12-nél lányoknak egyaránt jó. És egészen másképpen történnek benne a dolgok, mint a filmben. Azt azért el kell mondani, viszont a humor az fergeteges. És igazából a rajzok is, bár első ránézésre olyan kis idiótának tűnnek, de bejönnek a gyerekeknek. Amiben szintén ilyen gyönyörűek a rajzok, meg egyáltalán olyan szép a kiállítás ennek a könyvnek. Itt is van a kezemben, ezt azért tudom. Ez a Matt Haig-nek a fiú, akit karácsonynak hívnak, és ez ugye a télapóról szól, hogy ő milyen volt gyerekként. Ez is tele van illusztrálva, és így csillog az eleje, meg jó pufa rajzok vannak benne, és akkor ilyen, hogy képes kobolt hírek, meg hasonlók. A Matt Haig is az új ilyen angol ifjúsági regényíró generációhoz tartozik, tehát ilyen a David Williams-szel, azt hiszem, így kb. Egyszerre kezdték az ipart, és az illusztrátor pedig egy Chris Mold nevű srác. Mert ezekre mondhatom, hogy srác lassan. Na jó, nem, ő még nem, oké. Okay. Szóval nagyon szép könyv, nagyon jó pofák a rajzok benne, és ráadásul ez ilyen karácsonyi, és azért tetszett, mert engem így a kedvenc, ugye, karácsonyi rajzfilmemre a Karácsony Artúra emlékeztet egy kicsit. Úgyhogy azért nagyon, nagyon várom, hogy elolvashassam, hogy miről szól. Amely klasszikus, akkor ismét adogatják ki ugye a Roald Dahlokat. Most, hogy volt filmen a Barátságos Óriás, ez is megjelent újra. És én nem tudom, én annak idején ugye angolul olvastam, és most elolvastam magyarul is, és ez szenzációsan jó, nagyon jó pofák benne a tele van nyelvi leleménnyel, és magyarul is istenien jól le van fordítva, és ezt is elolvasta a nagyobbik fiam is, úgyhogy azóta mindig szoktuk ezt az igaz vagy zagi ropipottyolást. Hasonlók vannak benne. És hát ugye a Matilda is újra megjelent. Annak is új fordítása lett, amit a Tóth Benedek csinált, és egy kicsit jobban ugye a mai nyelvhez ugye közelebb hozta a történetet. Először egy kicsit meghökkentő a fülszöveg szerintem, hogy így benne van, hogy nem normálisak a szülők, vagy valami hasonló. És ilyen fordulatok azért akadnak a könyvben is, ami biztos, hogy nem így írta meg Dál annak idején, meg nem emlékszem, hogy a korábbi fordításban így szerepelt volna, de a gyerekeknek most így sokkal jobban lejön szerintem. És aki még így klasszikus folytatódik, az ugye a Balettcipők újra megjelent egy pár éve a Noël Stratfeldtől, és most már megjelent a második rész is, a Színpadi cipők. Ugye, négy része van, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, a You've Got Mail-ből, hogy majd lesz valami korcsolyás is, hát biztos, hogy lesz még valami korcsolyás is, és talán még egy. Úgyhogy, ugye ott a balettről volt szó, itt pedig ugye a színházról, a gyerekek és a színház kapcsolatáról.
Én pedig szokás szerint a David Williams tudnám javasolni, aki egyébként éppen a múlt héten nyilatkozta azt, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha ő hagyná most már a humort és teljes erejével a gyerekkönyvírásra fókuszálna, amit lehet, hogy sokan támogatnának is. És mi úgy tűnik, hogy elég rendszeresen jelennek meg most már magyarul is a könyvei, a legutolsó, ami az idén jött ki, ez a démoni doki, a Demon Dentist, nagyon ígéretes. És ami számomra a legkedvesebb, ez tavaly jött ki valamikor, de szerintem a tavalyi ajánlomból kimaradt ez a Köténcsel, ami a The Boy in the Dress című regénynek a magyar címe is. Számomra ez a legaranyosabb és legszívhez szólóbb az összes regények közül, úgyhogy nagyon örömmel láttam, hogy most már ez is létezik magyarul, ráadásul ilyen Blikfangos címmel.
Egyébként azon gondolkoztam, hogy még van ez a Chris O'Dowd, az ír színész srác, aki ugye nagyon magas, és az IT Crowdból lehet ismerős. Ő is írt gyerekkönyvet, ez a Moon Boy, amiből tévésorozat is készült. És olyan jó pofák az illusztráció is, ezeket már így régebb óta nézegettem, meg annak idején nagyon reklámozta a könyvet a Twitteren is, úgyhogy akkor figyeltem így fel rá, és ennek is most már több része is megjelent angolul, de kettő biztosan, úgyhogy ezt úgy szerintem lehetne fordítani, tehát beleférhetne a Williams, meg Roald Dahl, meg a Matt Haig mellé, ez a Moon Boy is. Akkor most már így áttérhetünk a még nagyobb gyermekekre, akik ilyen ifjúsági young adult könyvek. Ó, itt rengeteg van.
Ezért
írtam csak hármat, mert igazából ők azok, akik a legtöbbet forognak szerintem így a online is, tehát tudják a könyveket, tudják, mi jelenik meg, meg nagyon sok van, amit nagyon erős marketinggel nyomnak, tehát nem csak itthon, hanem ugye külföldön is már, és hogyha valaminek nagyon erős az online jelenléte, akkor abból előbb-utóbb készül úgyis rajongói fordítás, amit olvassák angolul, aztán majd csak megjelenik magyarul is. Annyi ifjúsági regény jelenik meg, és ugye van, aki ezen berzenkedik, de hát ha egyszer ez fogy, vagy legalábbis ez az, ami érdekli a közönséget, akkor sokat nem tehetünk ellene. De azért van néhány olyan, ami egyrészt érdekes, és így fölhúzza az ember a szemöldökét, hogy hát ez meg hogyan. Másrészt meg, ami így ezek közt meg elsikkad. Mert hát nem is tudom, most ezek a romantikus regények mennek az ifjúságinál is, tehát ezek a már-már new adult és filmesztelen felsőtesttel reklámozott könyvek, amik közt én abszolút nem vagyok járatos, hogy micsoda, meg minden már annyi sorozat, meg az így úgy a sorozat egymásba kapcsolódik, hogy én nem is bírom követni. A másik meg ez a rengeteg ifjúsági fantasy, sztoriknak az újra mesélése, és amin meg így fölhúztam a szemem már, amikor megjelent a hír, hogy ebből készül egy ilyen, hogy a Dan Brownnak a Da Vinci kód ifjúsági változata. És ezt csak azért írtam föl, mert láttam, hogy ez magyarul is hamarosan még így a karácsony előtt meg fog jelenni. És én egyszerűen ezt nem értem, vagyis értem pénz, tehát más nincs benne, mint pénz, de az az igazság, hogy a Dan Brown regényekhez ben például az a menő, ugye azért lehet jól olvasni, meg gyorsan olvasni, mert igazából ezek kalandregények nem igazán igényelnek, bár úgy csinálnak, mintha, de igazán nem igényelnek túl nagy agytornát. Szóval nem értem, hogy mi az, amit még leegyszerűsítenek benne az ifjúságnak, mert szerintem egy 16 éves simán el tudja olvasni a Da Vinci kódot, és még gyorsan is el tudja olvasni, mert az egy olyan könyv. Nem tudom, mit lehet, mert még szex sincsen benne, meg jó,
yeah.
Vagy pedig, hogy egy-két ilyen izé korbácsütést kiszednek belőle, ne, hát ez meg már hol van a zombikhoz képest, amiket a fiatalok olvasnak. Úgyhogy nem tudom, ezt csak így ide fölírtam, hogy hát ilyen is van, de...
De ez mindenképpen megalázó, tehát megalázó annak, aki kitalálta, és megalázó annak, akiről azt gondolják, hogy a Da Vinci kódot még valahogy jobban a szájába kell rágni az embernek.
Igen.
Így, mi lesz a következő, hogy így Agatha Christie PowerPoint-ba? Csak hulla, csak a gyilkos. Tehát így, mert itt ezzel én nem az ellen akarok szólni, hogy mondjuk nincsen szükség az ilyen könyvekre, mint mondjuk a Da Vinci Code, amelyekhez nem kell nagyon komoly háttérismeret, vagy nem annyira fárasztja le az ember agyát, mert végül is így miért ne? Tehát én is tök jól szórakoztam, így kb. Szintén 16 évesen egyébként, zárójelben, amikor elolvastam, és így nem éreztem azt, hogy úristen, most milyen jó lenne, hogyha ezt valaki még egyszerűbben magyarázná el nekem. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak ehhez azok, akik itt ténylegesen a célközönségei elméletben ennek a könyvnek.
És akkor, ha már így leegyszerűsített, ennek a pont az ellentétje szerintem, az újra megjelenik a Takami Kósunnak a Battle Royale című regénye, amire ugye rá van írva mindenhol, hogy 18, tehát annak idején is úgy jelent meg, hogy 18-as karika, meg ahogy ugye elnézem, a mostani kiadásnál is az van, hogy 18-as karika, de hát ezt nem a 18 éven felüliek olvassák, hanem ez pont ez a 16 éves korosztály. Ha valaki úgy be akar vágódni, szerintem ez tökéletes ajándék, egy 16 évesnek. Te ennyire laza vagy, hogy ilyen könyvet adsz ajándékba a 16 évesnek, ami rá van írva egyrészt, hogy 18 éven felülieknek, nem? Másrészt meg ölik benne egymást a gyerekek.
Boldog karácsonyt.
Igen, boldog karácsony. És akkor mindjárt nagyszerű nagynéni leszel, vagy nagybácsi, hogy ezt így megtetted.
Egyébként pont az jutott eszembe, hogy elnézve azokat a mondjuk ilyen young adult-abb könyveket, amiket te mostanában olvastál, illetve amikor az olvasónapról írtál, azért eléggé nem ilyen boldog karácsonyt hangulatúak, hogy olyan borzasztó dolgok történnek némelyikben, úgyhogy az is nagyon meg lehet örvendeztetni bárkit.
Igen, és azt sajnálom, hogy ezek pont olyan könyvek, amik így elmennek a radar alatt, tehát nem fogják lefordítani magyarul, pedig olyan fontos dolgokról van szó. Épp ezért nagyon örültem annak, tehát ez a Julie Murphynek a Dumplin így kerek az élet című könyvének, ami végre egy olyan, ami nem annyira van benne a köztudatban, mert nem annyira mainstream témáról szól, viszont nagyon fontos ez ugye a testképről, arról, hogyan tudsz megbarátkozni a testeddel, és hogy nem fontos ahhoz, hogy boldog legyél az, hogy nézel ki. Meg ahhoz, hogy megtaláld magad, nem feltétlenül, nem az, hogy nem feltétlenül, hanem nem a külsőség a fontos, hanem egy csomó minden más. És nagyon érdekes, mert pont ebben a könyvben úgy van, hogy a főszereplőnk, aki Molett, és mindig is az volt, és igazából nagyon is elégedett volt eddig a testével, pontosan nem foglalkozott vele. Most, hogy így a kamaszkornak így egy kicsit későbbi részébe érkezik, és akkor jönnek, hogy esetleg egy fiú érdeklődne iránta, hogy a barátnője, mintha elkezdene ne őt ilyen sokadik keréknek használni, és nem foglalkozna vele, egy kicsit elbizonytalan, meg egyedül marad, nincs mellette az a támogató egyén, aki eddig ott állt mellette minden nehézségben, úgyhogy meg kell találnia magát, és vissza kell térnie arra az útra, amint helyesen járt, úgyis csak eddig támogatással, és meg kell találnia azt, hogy ő egyedül is tudja, illetve meg tudja magának keresni azt a támogatói kört, akikkel együtt egymást erősítik. Véghez vihetnek aprócska, de fontos dolgokat. Ugye ez meg azért volt jó. A többi meg, amit olvasnám, ez a Courtney Summersnek a könyvei, tőle magyarul csak a zombis jelent meg, de azért abban is volt a zombikon túl a családon belüli dolgokról szó elég keményen. A másik két könyv, amit idén olvastam, pedig elsősorban a nemi erőszakról, az áldozathibáztatásról, és ilyesmikről szólt, tehát tényleg mondjuk egy kicsit, nem kicsit, de kemény. Viszont nagyon fontos, és nagyon jól vannak megírva, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek tudnának segíteni, hogyha megjelennének magyarul is. Szóval ilyenek, azért ilyenek is olyan. Tehát azért én szeretem az ifjúsági regényeket, és nagyon nem szeretem, amikor valaki így beskatujázza őket, hogy minden ifjúsági regény szar, meg csak populáris, meg nem szól semmiről, meg csak szerelmi háromszögek vannak benne, mert nem. Tehát az ifjúsági regényekben, a young adultakban pont az a klassz, hogy ugyan az ifjúságnak szólnak, mert ugye ez az alap, De pont ezért rengetegféle dolgot tudnak fölölelni. Van benne fantasy, kardozós, fantasy. Nagyon sokszor ott is azért benne van a girl power, mert nagyon sok olyan fantasy van, amiben a lányok azok, akik mennek és bérgyilkolnak, meg hasonlók. Úgyhogy hajrá! Akkor persze ott van a romantikus rész is, ami tényleg semmi másról nem szól, csak ugyanarról, mint a romantikus regények, hogy kicsit szenvedgetünk, de aztán megtaláljuk az igazat, és akkor vannak ezek, amikben azért vannak keményen dolgok. Ezek egyrészt lehetnek ugye a családról szólók, vannak nálunk nagyon-nagyon mennek, de vannak nagyon komoly ifjúsági thrillerek is. A horrorok még csak-csak mennek, azt hiszem, itthon is. Hát ezek az élet keménységéről szólók, és nagyon sok közülük marha jól van megírva. Úgyhogy nagyon nem szabad leírni ezt a kategóriát csak ilyennel, hogy le van butítva, és csak a fiataloknak szól, és csak a szerelemről, mert csak az a fontos. Nem, de azért az fontos. Tehát lássuk be, azért a hormonok össze-vissza jönnek, mennek. Azért eléggé annak idején mindenki ezzel volt elsősorban elfoglalva. Plusz a másik, hogyha verték otthon, még azzal is. Tehát, úgyhogy ilyenek is vannak.
Meg szerintem azért azt nem szabad elfelejteni, hogyha mondani akarunk valamit az emberek bármely csoportjának, akkor egyrészt oda kell menni, ahol ők vannak, másrészt olyan módon kell hozzájuk beszélni, hogy ezt megértik, mert hogyha így ezt a kettőt nem tesszük meg, akkor ez így eléggé farhányt, borsó, meg hasonló halott metaforák. És hogyha a fiatalokhoz akarunk szólni bármilyen tekintetben, akár arról, hogy milyen szép is a szerelem, vagy akár arról, hogy nem te vagy feltétlenül a hibás, hogyha valami borzasztó dolog történik veled, akkor oda kell menni, ahol ők vannak. És hol vannak ők? Hát például az ifjúsági regényes szekciónál, vagy a YouTube-on, vagy itt vagy ott. Valószínűleg nem a mit tudom én, köztévék társadalmi célú hirdetéseiben, meg ilyenekben, ott nincsenek szerintem a 16-18 éves demográfia képviselői. Úgyhogy
Igen.
így lehet mindenféléket mondani, de szerintem ezek olyan eléggé valós, hát alapfeltevések, vagy belátások, amiket vagy elfogad az ember, vagy nem, de hogyha nem fogadja el, akkor nem tud ahhoz a demográfiához szólni, akit ő meg akar célozni.
És egy kicsit úgy érzem, hogy itthon viszont nem elég merészek a kiadók, hogy megjelentessenek annyira rizikós könyveket, amik ilyen rizikós témáról szólnak. Tehát mert mondjuk szóval azt mondom, a Móra kiadónak is volt ilyen tabu sorozata, de valahogy aztán ez így elmaradt, tehát amiben volt ilyen családon belüli erőszakról szó, öngyilkosságról, stb. De így valahogy egy kicsit ez így elmaradt, és akkor mondjuk inkább elmentek a LOL könyvek felé, ami sokkal a nagyobb boldogságokat mutat, mint ami igazából a valóság nagyon sok esetben, itt, akár itthon Magyarországon is. Úgyhogy persze tudom, értem én, vannak kezdeményezések, meg tényleg vannak olyan könyvek, de ennyire így el is mennek a radar alatt, tehát nem is lehet őket szinte észrevenni, akár a magyar szerzőknél is. Pedig biztos, hogy van egy pár, de valahogy azzal nem tudnak eljutni. Tehát ezt még ki kell egy kicsit jobban találni itthon is, hogy hogyan tudnak eljutni valószínűleg a köztévén hirdetnek, tehát így nem jutnak el a fiatalokhoz. Szóval ifjúsági regények közül vannak nagyon-nagyon jók. Nagyon vannak, amik nagyon szépek, nagyon szép kivitelezésűek, és vannak, amik nagyon jók. És van a kettő között is minden. Igazából lehet találni. Ja, és akkor amit kihagytunk, ide beírtunk a főzőcskéhez, hát nem találtunk úgy semmit, amit úgy... Pedig biztos megint... Ja, van, gondolom úgy, Jamie-nek is van valami új könyv, ami megjelent magyarul. És most már van főzőcskés színező is, a Mahner Zsófiának jelent meg valami színezős könyve, amiben receptek is vannak, meg lehet kiszínezni a
Nem
kacatombot.
tudom, például a Goodreads éves szavazásában is, ahol a legjobb könyvekre lehetett szavazni több fordulóban, az utolsó körbe bejutottak, illetve talán az utolsó két körbe bejutottak is. Eléggé egy kaptafára mentek nekem, tehát ez a nem túlságosan vonzóak. Tehát egyrészt ez a clean eating, agyba főbe, ami oké. Okay. Másrészt ez a Gwyneth Paltrow féle ne egyél csak hideg víz, meg mosott fakérjet további hideg vízzel, meg tehát szerintem nem feltétlenül túlságosan örömteli könyvek voltak ezek, vagy nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok ilyen. KK-n is csomót kereső, de nem tűntek túlságosan vonzónak. És egyébként ezzel nem akarom azt mondani, hogy mondjuk a clean eating az rossz, azon kívül, hogy lehet, hogy hazugság most így a legutolsó cikkek alapján, de szóval ki tudja, akinek az bejön, az tök jó. Illetve a vegán étrend is nagyon vonzó nekem, de értékeltem volna, hogyha van valami változatosság itt a népszerű szakácskönyvek táján, úgyhogy én abban reménykedem már hónapok óta, hogy a sütimesterből a kedvencemnek végre megjelenik majd a saját szakácskönyve, és akkor jövőre már azt tudom ajánlani. És elmondhatom, hogy megsütöttem vele minden elejétől a végig háromszor.
Ja, jól van. Én akartam mondani, igen, tehát van a minden napra superfood, tehát már Jamie-nél is az egészség és boldogság receptjei a menők, úgyhogy ilyenek vannak. Na mindegy. Tehát így igazából nem volt semmi olyan szakácskönyv, amire azt mondtam volna, hú, ez kell nekem, ebből megfőznék valamit. Ja, majd a Pinterestről keresünk recepteket. Az életrajzoknál...
Na, itt már izgalmas dolgok történnek.
Igen.
Tudtunk válogatni.
Itt tudtunk válogatni. Én nekem nagyon bejönnek most ezek a... Főleg ugye hangos könyve szoktam hallgatni ezeket, mert nagyon szeretem, hogy a szerzők maguk olvassák fel a könyveket, és akkor még néha úgy is érzem, hogy tényleg ők írták, tehát nem... Nem valami ghostwriter, aki összehozta nekik. Az egyik első, aki most már tavaly óta vártam, és hát most meg kiderült, hogy micsoda botrányos részletek vannak benne, ugye a Carrie Fishernek a Princess Diaries című kötete, ami ugye elvileg a csillagok háborúja alatt történtekről ő naplót vezetett, és akkor most végre kiadja őket, és ugye vannak benne így a 70-es, 80-as évekből elég durva dolgok, és ugye viszonyok, meg hasonlók. Tehát
szexi.
Egy kicsit szexi, igen. De mondjuk ez biztos, hogy ő is írta, tehát ugye a Carrie Fishernek az előző önéletrajzi könyveit, a Wishful Drinking-et és a Shokaholic-ot olvastam már, úgyhogy ezt is mindenképpen el fogom olvasni, meg hát ugye ő amúgy is regényeket is írt, meg különböző forgatókönyveken is szokott dolgozni, mint besegítő, meg ugye van saját stand-upja is. Úgyhogy na, ez biztos, hogy ő írta, meg pláne az élmények, amikről szó van, ez is biztos, hogy tőle származnak. Ugye most van a volt, meg hát még meg lehet nézni, még jó sokáig a Gilmore Girls-nek, a Szívek szállodájának egy 4 részes, úgymond kiegészítője, vagy hogy egy ilyen igazi lezárása a sorozatnak, mert hát ugye a rajongók azt ugye tudják, hogy annak idején végül is az utolsó évadban már nem szerepelt a kitaláló páros, mások hozták össze, ezért aztán így a 6.-7. évad az úgy körülbelül egyetlen rajongónak se a kedvence, na de most visszatér mindenki Stars Hollow-ba, és így 7 év, 8 év, 9 év távlatából kicsit feldolgozzák az elmaradt szálakat, összevarják, meg hasonlók. Na és közben Lauren Graham is ugyanekkor megjelentett egy önéletrajzi könyvet, ez a Talking As Fast As I Can, majdnem egyszerre jött ki, azt hiszem, a Gilmore Girls-el. Ő neki volt már egy regénye, az meg is jelent magyarul, ez teljesen jó pofa, kicsit csiklit volt. Ez viszont abszolút önéletrajz, úgyhogy gondolom tele van Gilmore Girls-el, úgyhogy ez nekem mindenképpen érdekes és érdekel. A másik, akit meg nagyon, nagyon nyomtak, és ő meg jóval egy másik generáció, az, és itt meg azt nem tudom, hogy ez hogy lehet, mert jó, tényleg cuki, meg aranyos, meg jópofa, meg na marhára szimpatikus az Anna Kendrick, de így eddig még nem gondoltam róla, hogy így írni is tud, úgyhogy őnál egy kicsit így fenntartással kezelem a dolgot, hogy vajon mennyi az ő munkájából, de azért érdekel ez a Scrappy Little Nobody, hogy 24 évesen, vagy nem is tudom, 25, vagy mennyi az Anna Kendrick, mi az, ami ilyen nagyon fontos dolgokat tud adni a közönségenek. De hogyha már YouTube sztárok meg hasonlók ugye simán megjelentetnek könyveket, akkor miért ne ő is? Ezek mind olyan könyvek szerintem, és olyan dolgok, amiket nem fogunk magyarul látni és olvasni. És ez egyrészt rossz, másrészt meg egyszerűen nagyon ritkán van, hogy ezeket így időben meg tudja lovagolni a magyar könyvkiadás. Tehát például az Anna Kendricket is most kell kiadni, meg a Lauren Grahamet is most kell kiadni, amikor ugye Gilmore Girls van, vagy mit tudom én, mondjuk fél év múlva, amikor a Szívek szállodája a magyar tévén is meg fog jelenni szinkronnal. Tehát akkor kéne kiadni. Tehát nem úgy, mint annak idején, ugye mennyire imádtam A Tina Fey-nek a Bosszi Pencét, ami 2011-es vagy milyen könyv volt, és tavaly télen jelent meg. Tehát addigra már egy csomó minden történt a könyv befejezéséhez képest is, a Tina Fey-jel is, meg egyáltalán a környezetünkkel, úgyhogy nagyon nem csoda, hogy nem igazán fogyott. Annak ellenére, hogy én direkt vettem még magyarul is példányt belőle, csak hogy az eladási statisztikákat javítsam. Na mindegy, szóval ugye ez a Anna Kendrick, és a másik, aki még úgy érdekel, Mara Wilson, őt legtöbben így magyarul két Magyarországon két szerepéből is ismerünk. Egyrészt ő volt ugye Matilda, a Matildában, másrészt pedig a Mrs. Doubtfire-ben a legkisebb gyerek, tehát ugye elég kicsi volt, amióta keveset hallottunk róla, és ő ugye gyerekszínészként indult, de ő is például írogat is. Akkor figyeltem föl rá újból, hogy na hát, ez ő még mindig itt van, amikor nagyon komolyan neki ment az E.L. Jamesnek a Szürke 50 árnyalatának az írójának. Jé, ő itt van és ír, és milyen jópofa dolgokat tud megfogalmazni. Ez a négy ilyen csajos életrajz az, ami így bármelyiket szívesen fogadnám. De valószínűleg mindegyiket el fogom olvasni, vagy meg fogom hallgatni, mert érdekelnek.
Amiket én választottam, azok közül egyik kapcsolódik egyébként egy csajos életrajzok, ez a Lindy Westnek a Shrill Notes from a Loud Woman című könyve. Lindy West egyébként író, újságíró, illetve nem tudom, ilyen social justice warrior, hogyha valaki ismeri a hasonló szörűeket. Ja, ő elsősorban a feminizmusról, illetve emellett pedig a pozitív testképről ír, úgyhogy itt kapcsolódnék is a dumpling regényhez, amit korábban említettél. És ugye nem olvasom rendszeresen, de jó pár cikkébe belefutottam már az interneten, és szerintem nagyon-nagyon érdekes ember önmagában, illetve nagyon jól tud beszélni ezekről a témákról, illetve mindenféle érzékeny témákról. És persze ugyanúgy, mint számos hasonló helyzetben lévő interneten aktív feminista. Ő is folyamatosan mindenféle undorító trollkodásnak a keresztüzébe kerül, de nem hagyja, hogy ezek a dolgok eltántorítsák őt bármitől is. És emellett tök szórakoztató is, úgyhogy mindenképpen érdekelni fog az ő könyve. A másik pedig, semmihez nem kapcsolódik, ez George Watzkinak, a Watzki néven ismert rappernek a How to Ruin Everything esszék kötete, ami egyébként szintén önéletrajzi, kezdve attól, hogy elmeséli, hogy hogyan lett nemzetközi elefántcsontcsempész, odáig, hogy mondjuk hogyan birkózott meg az epilepsziájával, és hasonló dolgokkal, úgyhogy rettentően kíváncsi vagyok rá. Mert csak azért is, mert a Vacki költőből lett rapper, mint néhány másik kedvencem is a műfajban, és egyébként az albumai még mindig vannak olyan darabok, amelyek sokkal inkább versek, mint bármi más, még akkor is, hogyha ezek rap albumként vannak eladva. És egyrészt rettentően szórakoztató, illetve én sokszor így nagyon komoly lelki rokonságot érzek vele, hiába ő is egy nördi fehér fiú, szóval, aki a Star Trek-en és hasonlókon nőtt fel. Az egyik kedvenc darabom tőle az, amelyben egy szózatot intéz azokhoz, akiknek hozzá hasonlóan annyi vonzerejük volt középiskolás korúban, ami elfér egy felfordított teáskanál tetején. És ugyanekkor ezt nem bánják, mert számukra sokkal többet ér az, hogy tárgyeket néztek a haverokkal hétvégente, mint az, hogy csajoztak volna. Úgyhogy szerintem, hogyha valaki kiáll egy színpadra, és ilyen nyilatkozatokat intéz a rajongó tömegekhez, az már csak egy jó csávó lehet. Úgyhogy azt hiszem, hogy most az elmúlt hetekben a családom több vackit hallgatott, mint amennyit így életükben összesen akartak. De most nagyon-nagyon durva szerelem köztük, úgyhogy retten köztünk, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a prózai műveire is.
Aha.
És a harmadik dolog, amit választottam, az még nem jelent meg sajnos, de mindenképpen meg akartam említeni. David Sedarisnak jövőre jön a következő könyve. Ez a naplóiból lesz egy válogatás, ugyanis a felolvasásait mindig azzal szokta zárni, hogy részleteket olvas fel a naplóiból, de ezek nyomtatásban még nem jelentek meg, de úgy tűnik, hogy ez lesz a következő, amire lehet számítani tőle. Úgyhogy ha valaki nem akarja a karácsonyfa alatt odaadni feltétlenül az ajándékot, akkor nem tudom, ezt előre telheti a szeretteinek, és majd megkapják, amikor megjelenik.
Életrajz után folytassuk így a non-fictionökkel. Neked az egyik kedvenced, most néztem, úgy nézegettem, hogy a Brian Coxnak magyarul is jelengetnek meg könyvei, és most éppen a legújabb, ami mostanában jelent meg, tehát így mindenképpen karácsonyra kapható, és ez tökre érdekesnek tűnik. Ez az univerzum csodája az ember. Úgyhogy ez szerintem olyasmi, amit érdemes beszerezni. Nekem legalábbis tetszik. Tehát ez az a kategória, amit szívesen látnék a karácsonyfa alatt, vagy adnám ajándékban mondjuk szerintem a gyereknek.
Igen, és hogy esetleg valaki nem ismeri, akkor Brian Fox így a legmerőbb és legszebb fizikus, és rengeteg tévéműsora van például a BBC-n és hasonló brit csatornákon, tehát ő tényleg nagyon-nagyon-nagyon népszerű lett, és nem véletlenül, mert borzasztóan szórakoztatóan és érthető módon tud beszélni bonyolult kérdésekről. Hogyha valaki le akarja tesztelni, akkor például TED Talkot lehet vele találni, magyar felirattal is, de gyakorlatilag a YouTube-on is rengeteg anyag elérhető az ő munkásságából.
Igen, és én nagyon sokáig azt tavaly előtt hívtad fel a figyelmet, ez az egyelő MC a négyzetenre, igen, hogy csak ez az egyetlen, ami így megjelent tőle magyarul, de nem, több is van. Tehát vannak ilyen, direkt ilyen gyerekeknek szólók, tehát benne van a dinoszauruszos enciklopédiában, akkor ez az univerzum csodája az ember, meg van a Kvantum Világegyetem, igen, ez a címe a könyvnek. Tehát ugye magyarul is azért elérhető most már egész rendes mennyiségben. Úgyhogy, ja, ilyen non-fictionnek ez teljesen jó. A másik non-fiction, amit idén olvastam még angolul, és megjelent magyarul is, ez a Neil Gaimannek a Kilátás az erkéről című eszégyűjteménye, amit én nagyon-nagyon szerettem, főleg azért, mert nagyon sok része foglalkozik az olvasással, az olvasás fontosságáról, az olvasás által szerzett élményekről és a könyvtárakról. Tehát pár éve volt neki egy ilyen beszéde a könyvtárak fontosságáról, pont akkoriban, amikor Angliába elkezdték bezárogatni ugye a könyvtárakat, akkor ő nagyon kiállt amellett, hogy a könyvtárak neki is mennyit segítettek annak idején, hogy az legyen aki, és hogy úgy gondolja, hogy éppen ezért nem szabad hagyni, hogy a könyvtár, mint intézmény, az így eltűnjön a süllyesztőbe. És hát ő ugye közben meg amellett, hogy ugye ír regényeket, meg ugye képregényeket, rengeteg cikke jelent meg, meg bevezetőket írt különböző regényekhez, vagy gyűjteményes kötetekhez, szerkesztett előadásokat tartott, és akkor ebből egy válogatás, és bár rengeteg cikk van benne, és néhánynál így ilyen visszatérő témák vannak, tehát például ez az olvasásos dolog is, amit úgy nem bántam, de ugyanakkor vannak benne mondjuk olyan szerzőknek a magasztalása is, akikről még soha nem is hallottam, de viszont tényleg az alapján, ahogy a Gaiman írt róluk, tökre érdeklesnek tűnik. És ez is kiderül, hogy nagyon jól bánik a szavakkal. Tehát akár fikciót ír, akár non-fikciót, nagyon le tudja kötni az embert, tehát lebilincselő a stílusa mindegyik résznél. Ah, és egy magyar non-fiction. Réz Andrásnak az újabb eszégyűjteménye, ami ugye már egyáltalán nem szorongok, de teljesen be vagyok pont címmel jelent meg, mindenki kiegészítheti, hogy vajon mit jelenthet a pont. Én nagyon kedveltem, és mindig is őt és az írásait, meg a hozzáállását a dolgokhoz, úgyhogy ez mindenképpen olyan kötet, ami szerintem egy a karácsonyfa alatt föl fog nálam is tűnni. Amit még lehet így ajánlani szerintem non-fikcióban, itt van ez a Jenny Lawsonnak az Őrülten Boldog című könyve, aminek az alcíme ugye az, hogy vicces könyv borzalmas dolgokról, és igazából azért izgalmas könyv, egyrészt, mert Jenny Lawson bloggerként indult, tehát ő, neki ez most már ez a második kötete, és ebben nagyon, nagyon őszintén ír arról, hogy ugye ő mindig is küzdött ugye a depresszióval, és akkor elhatározta, hogy akkor innentől kezdve már pedig nem hagyja, hogy ez így megtörténjen vele, még csak az elején tartok, tehát még csak itt hanem inkább bármilyen más őrültséget megcsinál, csak hogy ne szippantsa őt be az a mélység, ami túlságosan is jó barátja neki már évek óta. Plusz neki is őrülten jó a stílusa, tehát nagyon olvasmányos, annak ellenére, hogy ilyen marha kemény dolgokról szól. Aztán még ilyen non-fictionnél, nem tudom, te találkoztál-e már ezzel a nyírd ki ezt a naplót, nyírd ki ezt a könyvet, ez nem egy könyv, és hasonló dolgokkal.
Igen, ezt így az Instagramon, meg a YouTube-on, meg a blogokon most úgy látszik, hogy mindenki a naplóját nyírja.
Trancsírozza.
Ami érdekes, bár én nem feltétlenül vágom, hogy ez most miért jó, de valószínűleg ez azért van, mert még soha nem volt a kezemben ilyen kinyírandó napló. De úgy tűnik, hogy ez így rettentően szórakoztató tud lenni, hogy mindenféle dolgokat lehet csinálni a könyvvel.
Igen, és akkor ugye végül is ilyen feladatok vannak benne, hogy mi mindent lehet csinálni. Ez most már teljesen van ilyen fiataloknak is, meg lányoknak külön, meg fiúknak külön, meg kisgyerekeknek külön. Elvileg ugye a kreativitást fejleszti, meg legalábbis támogatja, de az az igazság, én is úgy vagyok vele, hogy ugyanúgy, mint a színezőkkel, hogy szép-szép, meg jó, jó-jó, de azt hiszem, hogy nem nekem való. Helyette inkább valami olyasmi érdekel, csak ezt most már nem adom ajándékba magamnak, mert ez már megvan, ezt már megszereztem. Az Austin Kleonnak, aki ugye Lopj úgy, mint egy művész című könyve, meg annak a folytatása magyarul is megjelent, és neki van egy Lopj úgy, mint egy művész naplója, amiben szintén ilyen feladatok vannak, de ezek inkább írásban mennek rá, nagyon kevés rajzzal, és semmiképpen nem az, hogy tönkretenni a könyvet, hanem egyszerűen csak feladatok vannak benne, hogy írjál le mondjuk egy beszélgetést, ami azután történt, hogy valakitől kávét kértél. Akkor írd le, hogy hirtelen éppen mire gondolsz, vagy rajzolj le egy árnyékot, ilyen random top 10-eket írogassál bele. Igazából ezek mind azoknak az úgymond feladatoknak a kibontásai, ami a Lopj úgy, mint egy művészkönyvbe vannak benne, amilyen ötleteket ott ad. Itt ezekre van egy-egy oldal, hogy meg is csináld mondjuk, vagy két oldal, hogy meg is csináld ezeket a dolgokat, amikkel éppen szembe jössz. Úgyhogy ez inkább egy olyan napló, én szerintem, ami sokkal jobban, persze ez főleg ilyen verbális kreativitást segít elő. Ez mondjuk még nem jelent meg magyarul, de szerintem ugyanúgy, ahogy a HVG könyvek adták ki a Kleonnak a többi könyvét, szerintem ezzel tarolnának, hogyha ezt is kiadnák a naplóként most.
Én pedig ide két vagy két és fél dolgot választottam. Ja, az első, az elmaradhatatlan Hamilton, ami szerintem tökéletes karácsonyi ajándék, ez a Hamilton The Revolution, amit a Miranda magáról, a darabról, illetve az azt övező szenzációról írt, és már csak azért is tökéletes karácsonyi ajándék, mert annyira rohadt drága, hogy azt így kimeri megvenni magának, még a fedeles is, de hát ha megy ez még lejjebb is. A másik pedig, ami nekem most nagyon érdekesnek tűnik, ez a Shelley DeVos-nek a Not Just Jane című könyve, Rediscovering Seven Amazing Women Writers Who Transform British Literature, azaz hét lenyűgöző női író újra felfedezése, akik átalakították a brit irodalmat. És ugye a címből is kitűnik, hogy végig próbál túllépni Jane Austenon, hogy más hasonló kaliberű, de kevésbé ismert írónőre is felhívja a figyelmet. Úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud mondani róluk. Egyébként pont az Embronzy-ról is jövő év elején jön ki majd egy új életrajz.
Igen, és én arra azért figyeltem föl, mert az a Samantha Ellis írta, akinek én nagyon szerettem a Heroines Bookshelf, azt hiszem az volt az ő könyve, ami a saját olvasmány élményeiről szólt. Ugye?
Igen, úgyhogy most úgy lesz, hogy nagyon
Nem,
tud menni.
hogyan legyünk
Igen,
hősnek,
how to be a
igen.
heroine.
Mert volt egy másik is, az a Heroines Bookshelf, az valaki más írt, az annyira nem jött be, de ez a Samantha Ellisnek a nevére emlékeztem, hogy az ő könyve sokkal jobb volt, és igen, ez a hogyan legyünk hősnők, és ebben így végigmegy a különböző híres irodalmi hősnőkön, és hogy azok milyen hatással voltak az ő életére. És ugye ő úgy indul, hogy Cathy Ann Shaw fan volt, amikor annak idején, ugye ifjúkorában először találkozott a Brontékkal, és hogy mennyire, most így, hogy újraolvasta azokat a hősnőket, akik annak idején komoly nyomot hagytak az ő életén, rájött, hogy így eltolódott az ő képe, úgyhogy úgy látszik, hogy ennyire eltolódott már, hogy a könyv, a How to be a Heroine-ben ott mindenképpen Jane Eyre jön ki győztesként Katie-vel szembe, de ezek szerint utána már tovább ment, ugye a Brontéknél is azt is kiderült, hogy az N az mennyire érdekes és izgalmas témákkal foglalkozott. Hogy igen, ezt én is néztem, hogy ezt a Samantha Ellis-t, ez kell.
És a feledik pedig a Marie Kondo új könyve, bár azt beszéltük korábban, hogy lehet, hogy mégiscsak érdemesebb inkább az előzővel foglalkozni, vagy a
Együtt a kettővel. Mert szerintem, hogy az első, a Rend a lelke mindennek, az így az elméleti alapokat adja, ami ugyan elriaszt egy csomó embert, viszont hogyha utána elolvassa a tiszta örömöt is, ott megkap egy csomó gyakorlati dolgot, és választ azokra a kérdésekre, amit mindenkiben fölmerül a Rend a lelkével, meg az olvasásával kapcsolatban. Azért tényleg ennyire elvágólan kell-e dolgokat kidobni, vagy megszabadulni tőle, vagy elpakolni, vagy lehet-e egy kis engedmény. És ehhez az új Marie Kondo, a tiszta öröm, az már egy kicsi kilengést, azt úgy engedélyez szerintem. Tehát ilyen kicsit megengedőbb. Tehát aki nem akarja igazából a nagyon, nagyon elvágó dolgokat, és nem érzi át ezt a japán filozófiát, ami szerintem, tehát mindenképpen ez a japán életérzés van a Marie Kondónak az elképzelései mögött, annak elég a tiszta öröm is.
Tankönyv és munkafüzet.
Igen, ilyesmi. Főleg, mert a tiszta időben vannak mindenféle rajzok arról, hogy mit hova, meg hogyan pakoljunk, meg hogyan hajtogassunk, és akkor nem kell YouTube videókat nézegetni, mert le van rajzolva, hogy hajtogasd össze a bugyidat.
Hát hiánypótló mindenképpen. Hogyha
Igen,
eddig
igen.
valaki azért nem hajtogatta, mert nem tudta, hogy hogyan akarja ezt Marie Kondo.
Most már tudni fogja. Gyorsan még így a szép irodalom, szórakoztató irodalomra is térjünk át, mert ilyenkor azért abból is rengeteg van. Egyrészt sok jelenik meg, másrészt ilyenkor lehet ajándékba adni a marha vastag könyveket. Most jelenik meg a Donatartnak az Aranypinty című regénye, amit a Google nekem rendszeresen aranypontyra akart kijavítani, mert hogy ilyen állat nincs, hogy aranypinty, de aranypont olyan van a Google szerint, ami az tavaly előtt volt ilyen nagy szenzáció, mert ugye a Donatart az nem egy termékeny író, viszont amikor ír, akkor nagyot. Ugyanígy az Eleanor Cottonnak a Fényességek című könyve, ami szintén valami 900 oldal, és ilyen szép, gyönyörű kiadás, jó vastag, és jó is, de ez olyan, tényleg be kell gubózni vele, meg csak otthon lehet olvasgatni. Az Aranypinty is olyan, mert az is ilyen közel 1000 oldalas hatalmasság. A másik ilyen szép irodalmi regény, ami viszont hordozható méret, az Elena Ferrante-nak a Brilliáns barátnőm című regénye. Elena Ferrante ugye azért érdekes, mert ő a titokzatos olasz írónő, akiről senki nem tudja, hogy kicsoda,
De
és ezt
most
így...
már tudjuk.
Hát aztán utána megjelent az is, tehát ezen az
De most
egész
már
dolgot...
kit érdekel? Mert mint, hogy nekem ez azért volt furcsa, hogy most mennyivel vagyunk előrébb attól, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda vagy.
Igen, tehát ez abszolút nem volt fontos, tehát egyébként tökre érdekes, mert maga a Brilliáns barátnőm is úgy kezdődik, hogy az egyik főszereplőnknek az élet célja, hogy eltűnjön. Hogy ő úgy kikerüljön a köztudatból, így igyekszik, pontosan úgy is kezdődik, hogy eltűnik, és akkor hol lehet, és hogy maradjon róla valami emlék, elkezdi a narrátorunk elmesélni az ő barátságunknak a történetét. És ugyan annak idején Elena Ferrante-tól jelent meg egy pár könyv magyarul, de évekig semmi, és most, hogy ezt a nápolyi regények nemzetközi szinten is nagyon komoly sikereket ért el, ugye lefordították angolra is, valahányszor találkoztam ilyen barátnőkről szóló listában, szerepelt a nápolyi történetek, úgyhogy mindenképpen érdekelt, hogy milyen is ez a regény, úgyhogy örülök, hogy elkezdték megjelentetni, és az első rész, ez a Brilliáns barátnőm, ez most jelent meg, de ebben már benn vannak a folytatásoknak a címei, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a teljes négy rész meg fog jelenni magyarul is. Ő egyébként nagyon jól ír. Annak idején engem csak ilyen nagyon mellbevágott a könyve, amit olvastam, tehát ilyen túlságosan valóságos volt, és ezért egyszerűen úgy gondoltam, hogy többet nem fogok tőle olvasni. De ez egy kicsit másnak tűnik, ez a Brilliáns barátnőm, legalábbis így az első 50 oldal után.
Amit én pedig ajánlanék itt, ez a Chimamanda Ngozi Adichie-nek az Amerikána című regénye, ami végre-végre megjelent magyarul is, és úgy vagyok ezzel a névvel, mint Bridget Jones-ba, hogy egyszer megtanultam, most már mindenhol ezt fogom mondani, mert így a lehető legtöbbet kell kihozni. És egyébként az Adichie-vel én TED Talkokban találkoztam, neki kettő is van, ami nagyon-nagyon híres. Az egyik a Danger of a Single Story, ami arról szól, hogy mennyire fontos az, hogy ne fogadjunk el egy darab narratívát bármilyen történetről, hiszen minden több különböző narratívából tevődik össze. Ez szerintem nem annyira elméleti dolog, mint amilyennek hangzik, hogyha megnézitek. A másik pedig a We Should All Be Feminists, mindannyian feministának kellene lennünk. Ami egyébként aztán kicsit kibővítve megjelent könyvalakban is, és ebben ő nigériai nőként, egyébként Nigériában és Amerikában él és dolgozik, ilyen nigériai nőként megélt tapasztalatairól beszél, és ennek a kontextusában beszél arról, hogy egyrészt miért van még szükség a feminizmusra, rábjegyzett, mert szükség van rá, másrészt pedig szerintem nagyon érdekesen rávilágít arra, hogy olyan nagyon radikális különbségek lehetnek abban, hogy különböző kultúrákban hogyan tapasztaljuk napi szinten a női léttel együtt járó dolgokat, mégis rengeteg univerzális dolog van, amiben egyet tudunk érni, vagy amiben hasonló tapasztalataink lehetnek, akár Nigériában élünk, akár Magyarországon, akár Amerikában, és egyébként ő is nagyon-nagyon szórakoztatóan tud beszélni, úgyhogy az Amerikánával kapcsolatban is nagy reményeim vannak, hogyha valaha kezembe kerül, most éppen akarom olvassa, úgyhogy várom a soromat.
És ez is olyan könyv, ami külföldi listákon rengetegszer megjelenik, mint fontos regény az elmúlt x évből, és itthon meg úgy jelent meg, hogy így teljesen elment szintén így a radar alatt. Mondjuk azt hiszem, ami kis kiadó jelentette meg, tehát nem ilyen Európa vagy hasonlók. Ez én is néha figyeltem, hogy opá, opá, hát ez itt van. Ami még így a szép irodalomhoz találtam, hogy megjelenik új fordításban a William Somerset Maugham-tól a Festett fátyol, ami eddig Színes fátyol és hasonló címeken jelent meg, és valami szörnyű ilyen 20-as évek, 30-as évekbeli fordításban, vagy 40-es, de most így aktualizálták, és az új kiadás új fordítást is kapott. Annak idején, amikor volt a film, akkor így pár emberke gyorsan elolvasta, és mindenki azt mondta, hogy hát ez borzasztó, hát legalábbis magyarul borzasztó, tehát angolul tök jó, de magyarul katasztrofális volt a kiadás, úgyhogy remélem, hogy ez az új fordítás, ez jobb lesz, és akkor most már én is belevágok. Meg újra meg fog jelenni a Boris Vian-tól a Tajtékos napok, ami ráadásul ilyen kis a Helikon zsebkönyvek sorozatba, úgyhogy tök olcsón lehet hozzájutni. És akkor még a szórakoztató irodalomhoz egész sokat írtunk föl, de akkor innen már csak párat emelnék ki, hogy mi az, amit én szívesen látnék a karácsonyfa alatt. Az egyik fantasy, az a Catherine Edisonnak a Kobolt császár című regénye, ami azért izgalmas, mert egy ilyen teljesen, legalábbis amiket olvastam róla, hogy egy egészen különleges egyrészt világról, meg főhős van benne, amilyennel így az ember nem szokott találkozni. a fantasyk során, tehát ez nem az a hű, de harcos, csinos és ügyes és ilyesmi, hanem inkább okos és kicsit csúnyácska, mert hát végül is koboldok azok. Mondjuk az eredetileg goblin, de azt hiszem, hogy nálunk a goblinokat koboldokra fordítják, tehát így már a hagyomány szerint, úgyhogy ezért lett a kobold császára a címe. A másik pedig, ami nagyon érdekel, ez a Leslie Waltonnak az Ava Levender különös és szépséges bánata, amiről még annak idején a Jane Campbell beszélt rengeteget. Ő ugye a Fura dolgok, amiket a könyvesboltosok hallanak című könyvnek a szerzője, és aztán költő is, és rengeteget olvas, és ugye YouTube csatornája van, és ez az Ava Lavender könyv egyrészt gyönyörű borítója van, tehát azt mutogatta rengetegszer, azt tudom, hogy gyönyörű borítója van, de hogy a maga a regény is igazán különleges, és egy kicsit ilyen mágikus, realista történet, érdekes, már eleve a fülszöveg alapján is olyasmi, ami hú, ez nagyon jó lehet. És úgy benne így bízom. Meg ami, hát nem tudom, az igazság, hogy Carlos Ruiz Zafonba egy kicsit csalódtam, tehát amennyire zseniális volt a Szél árnyéka című regénye, a folytatásaival már nem voltam annyira kibékülve. Most mondjuk mindegyik megjelent csodaszép kiadásban az Európa Kiadó jó voltából, tehát nagyon szép a külseje, úgyhogy igazán lehet ajándékba adni, illetve van az egyik újabb regénye, ez a Marina, ami ifjúsági regény egyébként, tehát de azt hiszem felnőttek is nagyon, azok, akik szeretik a Szél árnyéka sorozatot, mindenképp szerintem örülnek ennek is, vagy megveszik, meg elolvassák, meg a többi.
És amit én mindenképpen meg akartam itt említeni, a szokás szerint Agatha Christie-s dolog. Kijött az idén Sophie Hannának a második regénye, amelyben Poirot nyomoz, ez pedig a Closed Casket, ami legjobb tudomásom szerint magyarul ugyan még nincsen, de valószínűleg csak idő kérdése, hiszen a monogramos gyilkosságok is megjelent elég hamar magyarul. Úgyhogyha valakinek tetszett, illetve ha egyébként is szimpatikus a Sophie Hannah munkássága, akkor ezt mindenképpen lehet ajánlani. Bár nyilván az ő regényei inkább ilyen thriller-szerű dolgokat írt, de nekem monogramos gyilkosság is nagyon tetszett, és túl tudtam tenni magamat azon a traumán, hogy ezt nem Agatha Christie írta. Úgyhogy ha más is túlteszi ezen magát, akkor szerintem tök szórakoztató tud lenni.
Na, és úgyhogy szórakoztató irodalomból ilyenkor rengeteg ilyen szép nagy könyv jön ki, amit lehet adni ajándékba. Most csak így ránéztem, hogy van ez az Edward Rutherford nevű szerző, aki ilyen hatalmas könyveket szokott írni, most éppen a New Yorkról, és mindig úgy van, hogy egy évezredet, vagy több száz évet foglal magában. Tehát itt van például a New York, és többnyire mondjuk ilyen teljesen egyszerű címe van a regényeinek, és ezek ilyen történelmi regények szoktak lenni, valami helyszín köré építődnek, és egy-két családnak a több évszázadon átívelő története kibontakozik, akit még lehet ajándékozni, ha valaki valami nagyot szeretne a karácsonyban. Bármelyik könyvet, tehát hiszem van neki. Londonról, a Londonit olvastam még annak idején, tehát az volt az egyik, az volt az első, van London, van neki, azt hiszem Dublinról, stb. Tehát ő ilyen jó nagy, és jó nagy, sok történelem van benne, és szórakoztató, meg könnyen olvasható. Még valamit hozzátenni? Mert rengeteg, még ilyen nem szórakoztató irodalomban ilyenkor rengeteg van.
Igen. Szóval talán ez a kategória, amiben a legkönnyebben tud mindenki válogatni.
Meg ha más nem, akkor mindig azt kell nézni, mi az, ami a legfrissebben megjelent. Az még biztos nincs meg az embernek, akinek szánnánk. És így azért bele tudunk találni. Na jó, hát akkor a könyvajánló adásunkról ennyit mára, és 2 hét múlva akkor újból találkozunk. Ha közben valakinek lenne valami kérdése, hogy szerinte kinek mit ajándékozunk, abban nagyon szívesen segítünk, úgyhogy írjatok. Ha akartok. Ha nem, akkor csak menjetek, vásároljatok könyveket karácsonyra. Még valamit hozzátennél?
Nem, én egyfajta azon gondolkodom, hogy melyik sorozatban volt az a rész, amiben valaki New Yorknak a történetét írja, és már kb. 5 millió oldalra rúg, és valószínű, hogy soha nem lesz kész. Úgyhogy ha valakinek eszébe jut, hogy ez a White Collar-ben volt-e, vagy az Elementary-ben, akkor ezt mindenképpen kommentelhetek, mert tudom, hogy most már ez bosszantani fog, amíg eszembe nem jut.
Oké. Na jó, akkor segítsetek Briginek. Sziasztok!
Sziasztok!